Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk végig ülve, majd szólok, mikor álljunk föl. Így helyünket elfoglalva a 89. Zsoltár első és negyedik verseit énekeljük el, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Maradjunk ülve, és imádkozzunk. Szerető mennyei, édesatyánk, köszönjük, hogy élünk, mert megőriztél, és megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy naponta megtapasztalhattuk gondviselésedet, és figyelmes szereteted sokféleségét, mert nem úgy bántál velünk, ahogy érdemeltük volna, hanem a te nagy kegyelmed szerint. Áldott legyél érette. Köszönjük, hogy itt lehetünk szent hajlékodban, a szentek közösségében. Várva, hogy megszólal közöttünk az íge, és benne és általa te magad szólsz. Nagy szükségünk van rá. Könyörülj rajtunk és vezess, tanácsolj, ítélj, vagy vigasztalj azt szerint, ahogy te látod, hogy mire is van igazán szükségünk. Szerető édesatyánk, köszönjük, hogy a mi Urunkért, a Krisztus Jézusért meghallgattál bennünket. Amen. Kedves testvérek, akkor helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek igéjét. Olvasom az Ószövetségből, Józsué könyvéből, a könyv 24. részéből 4 igeverset összesen, ezek hosszú igeversek. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomba. Szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választhatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amik túl voltak a folyóvizen, akár az emóreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. És azután mondta Józsuénak a nép, az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk mi is, és az ő szavára hallgatunk. Szerzett azért Józsué szövetséget a néppel a napon, és adta elejében rendelését és végzését Sikem városában. Kedves testvérek, Józsué könyve 3400 esztendővel ezelőtti eseményeket beszélnek el nekünk. Nem ő ennek a könyvnek a szerzője, nem Józsué, de ez a könyv róla szól, és éppen ezért kapta ez a könyv ezt a címet, hogy Józsué könyve. Izrael népének honfoglalásáról több tudósítás is fennmaradt. Ezeket összegyűjtötték, majd később összeszerkesztették egy könyvbe, és ez a megszületett egy könyv, ahova összegyűjtötték és összeszerkesztették a már leírtakat, ez lett Józsué könyve. Józsué eredeti neve az, hogy Hóseach. Ez a szó azt jelenti szabadulás. Ebből a névből származik kis módosítással a Jézus név is. Jézus neve is azt jelenti, hogy szabadító. Józsué földi vezér lett, aki Izrael népét Isten segedelmével megszabadította és bevitte a pusztából az ígéret földjére, a Szentföldre. Míg Jézus a mennyei vezér, aki minden népet és minden emberi életet, lelket jött megszabadítani, mégpedig úgy, hogy az embert a bűnből hozza ki, és vezeti be az üdvösségbe, az örök életbe. Kedves testvérek, ez a Józsué a nevével és a szerepével is az Úr Jézus előképe volt. Az Úr Jézus előképe volt. Isten előre bemutatott benne arra, rámutatott arra a nagy szabadítóra, arra az igazi és tökéletes szabadítóra, aki majd az egész megváltást véghez viszi. Kedves testvérek, ennek az embernek élete első fontos állomása egy Refidim nevű városnál ment végbe. Harc volt, amikor a pusztaságban vándorló Izraelt megtámadták a midianiták. Ez egy erős katonai néptörzs volt. Amikor ez a támadás érte őket, Mózes ezt mondta Józsuénak: szedd össze a sereget, indulj velük harcba, én pedig Áronnal és Húrral maradok a hegyen, és imádkozunk. Imádkozunk. Józsué úgy indult el erre a nagy harcra, hogy tudta, hogy túl erővel szemben kell majd harcolnia, és végig gondolhatta, hogy mi lesz ennek akkor a vége. Tudta, hogy túl erővel szembe kell harcolnia. De tudott még valamit. Úgy indult a harcba, hogy bár túl erővel szemben harcol, de imádkoznak érte. De imádkoznak érte. Az ószövetségi imaszokás szerint Mózes feltartotta mindkét kezét, és égre emelve kifordított tenyérrel imádkozott. Öregember lévén már azonban az öreg karja hamar elgyengült. És bár tartotta volna a két kezét az ég felé, hogy mondja a népért a könyörgő imáját, de nem bírta megtartani már az öreg kezeit ez az öregedő ember. Ráadásul sokáig kellett volna imádkoznia, mert a harc is egyre hosszabb és hosszabb volt. De abban a pillanatban, amikor nem tudta már fenntartani a kezeit, és úgy imádkozni Istenhez a népért, és leeresztette a kezeit, mindig veszített Izrael. Ekkor kérte Józsué Áront és Húrt, hogy segítsenek neki, és tartsák fönt a kezeit, hogy tudjon imádkozni. Áron és Húr tartották a kezeit, és Mózes így imádkozott, és akkor Józsué győzött. Ez volt Józsué életének első olyan fontos és nagy állomása, amikor megtapasztalta az érette való imádkozás csodálatos jelentőségét. Itt álljunk meg, testvérek, egy kicsit. Ekkor tapasztalta meg az érette való imádkozás csodálatos erejét és jelentőségét. Én nem tudom, hogy akik itt vagyunk, vannak-e köztünk olyanok, akiknek van ilyen tapasztalata, hogy megtapasztalták már az érettük mások által mondott imádság erejét. Amikor túlerővel szembe kellett harcolni, bajjal, ellenséggel, vagy amikor az életünknek egy olyan túlerővel szembe kellett harcolni, mint egy betegség, mint adott esetben egy olyan betegség, amelyikről biztosan kimondja, látja, tudja az orvostudomány, amiben bele kell majd halnia. Micsoda harc tud ez lenni? És milyen csodálatos, akinek ilyen harcot kellett életébe valaha vívnia, hogy tudta, hogy otthon az édesapja, az édesanyja, a testvére, a társa, a gyereke imádkozik érte. Tudtál valakinek ilyen imádkozó segítője lenni? Emlékszel valakire? Tudsz valakit? Akiért mondtad a magad könyörgő imájait, nem magadért, hanem ő érte. Isten erejét, gyógyítását, szabadítását kérve. Milyen csodálatos az, amikor valakiért imádkoznak. Én életem során sokszor megtapasztaltam ezt. Sokszor voltam minden szempontból nagy bajba. És olyan csodálatos volt, hogy sokan imádkoztak értem. És én, amikor valakiről megtudtam a gyülekezetbe, nagy a baj otthon, akkor elkezdtem könyörgő imákat mondani az Istennek, ő érette. Csodálatos dolog a közben járó ima. Amikor valakiért közben járok Istennél. Gyakorolod benne magad? Nem úgy vagyunk-e, hogy az imádságaink teli vannak önzéssel, énnel, én, engem, nekem? Számíthat-e rád valaki, tudva tudatlanul, de te Isten előtt állva tudhatod, hogy te könyörögsz valakiért álhatatosan, mert tudod, hogy tönkrement a házassága, mert megtudtad, hogy gyógyíthatatlan beteg, mert megtudtad, hogy kétségbejtő állapotban van. Hány emberről tudhatjuk és tudjuk? Ez a csodálatos történet arról is beszél, hogy tanuljunk meg szív szerint közben járó imádságot mondani emberekért, Istennek. Kedves testvérek, nagyon sokat lehet segíteni egy emberen, ha imádkozunk érte. Nem kell, hogy tudja. Az kell, hogy Isten tudja. Bizony van ilyen, hogy segíteni kell egymásnak, hogy kitartassunk. Például abban, hogy álhatatosan imádkozzunk. Ne rendüljünk meg. És ha valakiért könyörögsz már évek, talán évtizedek óta, és úgy látod, semmi nem gyógyul, semmi nem változik, sose add fel. Mert amikor Isten a kérő szóra nem enged azonnal, ő tudja, hogy mit akar tanítani még annak, meg nekem. Kedves testvérek! Nagyon fontos az ima közösség szerepe. A közös imádság jelentősége. És mielőtt erről egy-két dolgot mondanék, csak úgy önmagad számára gondold végig, hogy imádkoztál valaha már valakivel közösségben? Nem úgy egyedül, az ágyba fekve. Nem úgy a templomba, ha csöndbe lehajtod a fejed. Amikor leültök és hangosan imádkoztok, valakikért, valamiért, ezt hívják ima közösségnek. A közös imádságnak. Teli van vele az egész új szövetség, a keresztény egyház története, születése, története, az ima közösségek szerepével és fontosságával. Nagyon jó az egyéni imádság komolyan vétele, de Isten nyitott egy másik kaput is, a közösségi ima kapuját. Valamikor sok-sok évvel ezelőtt ebben a gyülekezetben azt a gyakorlatot vezettem be, hogy 9:30 találkoztunk itt, jó néhányan, és beültünk valamelyik gyülekezeti terembe imádkozni. azért az Isten tiszteletért, ami majd el fog hangzani bent, és azokért az emberekért, akiket mi nem ismerünk belülről, de Isten ismeri őket kívülről, belülről. És van hatalma mindenre, mindenre. Sokan valamilyen szektás dolognak tartják az imaközösségek létét. Emlékszem rá, amikor először kezdtem évtizedekkel ezelőtt nagy alföldi gyülekezetekbe, mert hívtak menni, szolgálni, és arra kértem a lelkészt, a beosztott lelkészt, aki bejött Isten tiszteletet, hogy imádkozzunk, rám néztek. Mit? Hát a pap imádkozott. Nem. Mi imádkozunk? Mi? Hát ez a pap dolga. Nem. Isten gyermekeinek, mindegyiknek, aki Isten gyermeke lett, a dolga. És bárcsak itt Erzsébeten is újra indulhatna ez, hogy Isten tisztelet előtt leülünk valamelyik csöndesebb kis terembe, ami nálunk elég nehezen megtalálható, olyan fontos, állandó, mozgásos élet zajlik itt. De hogy néhányan legalább, ha máshol nem, ott szembe fönt a karzaton. Imádkozzunk az igéért, azért, akire Isten rábízta az igét, a saját lelkünkért, a szeretteinkért. Ne csak nézők és hallgatók legyünk, hanem együtt imádkozók. Az ima az erő, a közös ima erőforrás. Nagy dolog volt Józsué számára az, hogy Mózes ott állt mögötte, és imádkozott érte. Hadd kérdezze meg csendbe Isten lelke emberi szavakon keresztül, hogy lettél-e már ebben a gyülekezetben bárkiért, bárkivel együtt imádkozó. Mi úgy jövünk ide be a templomba, hogy bent imádkozunk. És ha valaha úgy mész haza, hogy szegény pap, ez aztán gyenge dolog volt ma itt, akkor először azt vett komolyan, hogy te hibád volt. Imádkoztál? Hogy Isten szent lelke áldja meg az igét, és áldja meg a szolgálattevőt. Vagy ez az ő dolga, hát kitörődik vele. Nem, ez a mi dolgunk. Könyörögni együtt Istenhez, az igéért, az ige győzelméért, az ige hirdetésért és hirdettesért, és annak a célba érkezésért könyörögni együtt. Ha, értsétek jól, idézőjelben mondom, ha jó igehirdetéseket szeretnél hallani, annak a te részedről a kezdete ott van, hogy imádkozol érte. Uram, áld meg a lelki pásztort, áld meg a rábízott igét, áld meg a velem együtt templomba jövő igehallgatókat. Segíts, hogy a te szavad célba érjen. Kedves testvérek, fontosak azok a gyülekezetben, akik ott állnak mások, bárki élete mögött, és imádkoznak érte. Gyakorold benne magad. Persze mi tudjuk, hogy a mi életünkben sokkal nagyobb áll a hátunk mögött. Valami csoda ez, Jézus Krisztus. Ő ott állt már a korabeli tanítványok háta mögött is, és imádkozott a tanítványaiért. Imádkozott értük. tudjunk mi is imádkozni egymásért, a másikért. Tudjunk együtt imádkozni a másikért. Ez volt Józsué első nagy tapasztalata, az érte mondott ima csodája. A második nagy tapasztalatot Isten akarata szerint a Sínai hegyen érte el, nyerte el. Mert úgy rendelte Isten, hogy Józsué ne egyedül menjen oda fel imádkozni, a parancsot átvenni, hanem Mózessel együtt menjen fel a Sínai hegyre. Amikor Isten mennydörgésekben és villámlásokban beszélt Mózessel, akkor Józsué ott volt, a legközelebb ő volt a 10 parancsolathoz, vagyis az igéhez. Ez volt élete második nagy áldása. Tanította ezzel Isten, hogy másokért is élnie kell. A mi keresztény életünk egyik nagy szegénysége, hogy nem élünk a másikért keresztény életet, nem hordozzuk, nem törődünk vele, nem imádkozunk, nem is érdekel az élete, a sorsa. Semmit nem tudok róla, de nem baj. Mindig így volt. Hát hogy is tudnánk úgy imádkozni egymásért, ha semmit nem tudunk egymásról? Ki hordoz köztünk keresztet? Ki tudja magáról, hogy kimondva a gyógyíthatatlan betegségét, a halál mesdjéjén jár? Ki tudja? Ki tudja, hogy válófélben van a másik? Ki tudja? Ki tudja, hogy milyen keserveket szenvednek emberek, minden vasárnap itt ülnek közöttünk, és nincs senki, mert nem tudunk róla, hogy hordozhatnánk egymás terheit. Józsué második nagy tanítása, amit Istentől kapott, ez volt, hogy másokért is kell élnie. Józsué élete harmadik nagy állomása az volt, amikor a kémek visszaérkeztek az ígéret földjéről. És azt a hírt hozták, hogy azon a földön óriások laknak, nagy növésű emberek, és azon a földön megerősített városok vannak, bevehetetlenek. Ugyanakkor látták a bőven termő földet is, a szőlőket is. De féltek, és félelmes szívük azt mondta, nem mehetünk be ezekbe a városokba, mert nem tudjuk őket elfoglalni. Erősebbek nálunk. A kiküldött kémek közül csak Józsué és Káleb mondták, bizony nagyon erősek a városok, bizony nagy termetűek az itt lakó emberek, bizony nagyon erős emberek, de ha Isten velünk lesz, akkor sikeresek lehetünk. Ha Isten is akarja, akkor próbáljuk meg, mondták a népnek. Mit gondoltok, mi történt? Leszavazták őket. Demokratikus szavazással. Leszavazták őket. Az lett a büntetés, hogy ezért kellett Izrael népének még egyszer vándorútra kelnie. Egyetlen egy valaki volt, aki nem félt attól, amit látott. Se az ott lakóktól, se az erős városoktól. Tudta, hogy akiket Isten szeret, azoknak mindent a javára tudja fordítani. Bízta, bátorította a népet is. De bíztasson bennünket is, Józsué, és bátorítson. Ne félj a magányos életutaktól. Ne félj a magányos életúttól, mert valhatod hittel, ha az Isten velem, ugyan kicsoda lesz ellenem. Ha az Isten velem, akkor győzni fogok. Tehát három dologgal készítette elő a honfoglalás vezetésére Józsué szívét az Úr. Az ige hatalmával, az imádság erejével és életpróbákkal. És csak ezután kezdődött meg Józsué elhívása. 40 évi pusztai vándorlás alatt, amíg nem mehettek be az ígéret földjére, Isten büntetéseként elpusztult az a nemzetség, amely kijött Egyiptomból, mert nem hitt. Mert inkább hitt a szemének, amit látott, és nem hitte azt, amit Isten mondott. Amikor Mózes érezte, hogy nem sokára meg fog halni, Isten parancsára maga elé hívta a népet, rátette a kezét Józsué fejére, megáldotta, és ezt mondta. Az az Isten akarata, mondta a nép előtt, hogy ő vezesse be a népet az ígéret földjére. Úgy eszembe villant, hogy vajon mit érezhetett Józsué, amikor megáldotta őt, Mózes. Mit érezhetett? Kedves testvérek, nem véletlen az, hogy az egyház a kézrátétellel való megáldást azóta is gyakorolja. Gyakorolja. Kedves testvérek, mindannyiunk fején van egy kéz. Amikor megkereszteltek, amikor konfirmáltunk, a lelkész kezén túl egy láthatatlan, de valóságos kéz is van a fejünkön. A Jézus keze. Nem csak Józsuéra bízott rá Mózes egy fontos küldetést, hanem mindannyiunknak van fontos küldetése. Csak észre kell venni. Mert Isten mindannyiunkra rábízott egy lelked biztosan. A sajátját. Felelős vagy érte? Megkaptad? Felelős vagy érte? Hogy bánsz a lelkeddel? És ezen túl rábízott minden Isten gyermekére is egy családot. Ránk bízta Isten az ő vándorló népét, az anyaszent egyházat. Drága testvérek, gondolkozzatok el azon, amit most mondok. Nincsenek hivatás nélküli emberek, csak hivatásukat nem látó és nem vállaló emberek vannak. Isten ránk bízott nem csak egy családot, de az ő vándorló népét, az anyaszent egyházat is ránk bízta. Sokan kétségbe se látják, hogy milyen állapotban van a kereszténység Európa szerte. Ürülnek, a templomok zárnak be. Ránk bízta. Igen, ránk bízta Isten az ő vándorló népét, az anyaszent egyházat. Ez a ránk többes szám, nem a papra. A papra is, meg rád is. Amikor Józsué megkapta a felhatalmazást, elindult a Jordán folyó felé. Ez a Jordán folyó sebes folyó volt, de Isten megígérte neki, hogy száraz lábbal át fogsz ezen a Jordán folyón menni. Nem tudta József, hogy ez miként lehet, de elindult, ment, és a folyó visszafelé kezdett el folyni, és száraz lábbal átkeltek. Egyszerűen azért, mert ezt ígérte az Isten. Testvérek, amikor a mi életünkben ígér valamit az Isten nekünk, az úgy lesz. Merjük-e hinni? Ha Isten ígér valamit, az úgy lesz, az beteljesedik. Ezért fontos, hogy őrizd azokat az igéket, amiket kapsz. Kaptál egy konfirmációs igét, egy áldó igét. Talán egyszer a kezedbe nyomtak templomból kimenve egy kis kártyát, rajta egy igét. Meg vannak. Én itt hordom a Bibliámban, meg az énekes könyvemben. Hol ez esik ki, hol az? És akkor mindig elolvasom és megfordítom. Mikor adtad ezt, Uram? Mit mondtál? Komolyan vettem. Testvérek, amikor az életünkbe Isten ígér valamit, az úgy lesz, és az beteljesedik. Isten szólt, és Józsué aszerint ment, tett vagy szólt, engedelmesen. Ezért és így történt csoda, hogy száraz lábbal átkeltek a vizeken. Nehogy azt higgyétek, hogy ez lehetetlenség. Nem azért, mert azóta kitalálták már, hogy akkor éppen milyen időjárási viszonyok voltak, pont így fújt a szél, úgy fújt a szél, magyarul száraz lett a víz, de nem. Azért történt így, mert Isten azt mondta. És a természetnek engednie kell neki. Ezután a városokat foglalta el Józsué, azt olvassuk, hogy minden város egy külön királyság volt, és Józsué honfoglalása során 31 ilyen városállamot, királyságot foglalt el, legyőzte őket. 6 évig tartott ez a menetelése, aztán Sikembe összehívta az országgyűlést. Ebben a városban volt Sikembe eltemetve már Ábrahám, Sára és Izsák is. Izrael népének az első országgyűlése itt volt Sikembe. És ott jelölték ki ezt a külön csodát, hogy mindenütt menedékvárosokat szerveztek. Ez volt a nevük, hogy menedékváros. A menedékváros olyan város volt, ahova bárki menekül, bemenekülhetett, akit üldöztek, és meg akartak ölni, el akartak fogni. Megvédte őt a város, de utána a város elé oda kellett állnia, és számot kellett adni arról, hogy miért akarják őt megölni, milyen bűnt követett el. De volt ilyen, hogy menedékváros. Aki oda befutott, azt nem lehetett megölni. Amíg a dolog nem tisztázódott, nem lehetett indulatból, haragból, családi bosszúból megölni. Ezek voltak a menedékvárosok. Testvérek, minden léleknek, minden embernek szüksége van menedékvárosra, ahova be lehet menekülni, ahova be lehet menni. Ilyenek a templomok. Minden templom egy menedékváros, ahova bemenekülhetsz. Amikor üldöz a bűn, a gond, a fájdalom, az irigység, jöhetsz a menedékvárosba, a templomba, és átélheted, hogy itt otthon vagyok, és védelem alatt vagyok. Az Úr előtt vagyok, és az Úrral vagyok. Drága testvérek, úgy nézzetek eztán a templomotokra, hogy a templom, és úgy nézzetek az úrasztalára, amikor úrvacsirázni jöztök, a menedékváros. De ami igazi csodálatos személyes menedékünk, amely minden városnál erősebb, biztosabb menedék, az maga Jézus Krisztus. Ha bűnt követtünk el, ha elestünk, hozzáfuthatunk, leborulhatunk előtte, mert ott menedék városban vagyunk Jézus előtt. Mert Jézus maga a menedék. Ott van a kész védelem, nála van számodra a bocsánat, és nála van mindannyiunk számára mindenből a szabadulás is. Jézus a Golgotán felállítja engedelmességgel az ő keresztjét, melyen meghal a bűneinkért is, hogy áldozatáért életet és bocsánatot kapjunk. A Golgota keresztje a mi menedék városunk. A Golgotán a mi bűneinkért meghaló Jézus pedig mindannyiunk egyetlen menedéke. Megváltónk, szabadítónk, üdvözítőnk. Köszönd meg, legyen ő érette áldott az Isten nagy neve. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy már az ember első elbukása után gondoskodtál arról, hogy legyen mégis menedék, hogy lehessen mégis szabadulás. És köszönjük, ahogy szaporodott az ember, s növekedett a bűn, eldöntötted és világossá tetted a Golgota keresztjén Jézusban, hogy nem egy városra van szüksége az emberiségnek, hanem a te drága fiadra, ami megváltó Jézus Krisztusunkra. Köszönjük, Jézus, hogy azt a menedékfát elfogadtad, és engedted, hogy odaszegezzenek, hogy te legyél örökre minden ember életének egyetlen igaz, hathatós menedéke. Én személyesen is köszönöm ezt neked, Uram, és hadd mondjam most minden testvérem nevében is. Köszönjük ezt neked, Krisztus Jézus. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Álljunk fel, és vegyünk az áldást. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy szeptember 12-én Mohács 500, egy ország 3 történet címmel előadást hallgathatunk meg a templomunkban, Takaró Mihályné Márta és Fodor Gergely testvéreink előadásában. Az este folyamán szó esik a Mohácsot előidéző hatalmi játszmákról, a reformáció jelentőségéről és irodalmáról, Végül megismerkedhetünk a korszak kóstolóval egybekötött magyar gasztronómiájával. A gyülekezet évadnyitó kulturális programjának is szánjuk a különleges alkalmat. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet réteg csoportjait és minden kedves érdeklődött. Még egyszer az időpont, 2026. szeptember 12. szombat este 6 óra itt a templomban. Záró énekünk következik. Ez a 797. számú énekünk, ennek mind a 4 versét énekeljük el.